Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! 9 óra után közelebb a matematikához új műsorunkkal folytatjuk. Életünk szinte minden területét áthatja a matematika, az a tudományág, amely sokak számára idegen, érthetetlen, elérhetetlen. A Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakemberei viszont bebizonyítják, hogy matematika nélkül valószínűleg semmire sem mennénk. Kiderül majd, hogyan dolgoznak a kutató matematikusok, mi inspirálja őket, mik a céljaik. Virosztek Dániel kutatási területe például az optimális transport. Olá Andrea interjúja.
Kezdjük azzal, hogy mit jelent ez, és hol találkozhat vele leginkább az átlagember, valószínűleg tudtán kívül.
Az optimális transport elmélet, ez a matematikának egyik részterülete, és a kiindulási probléma az egy nagyon kézzelfogható konkrét probléma. Adva van forrásainknak egy eloszlása, például gondolhatunk pékségekre, amik minden reggel előállítanak bizonyos adag kenyeret, és vannak fogyasztóink. Azoknak is van egy eloszlása a térben, a városban, ezek mondjuk az üzletek, amik reggel árusítják a pékárukat, és az a feladatunk, hogy ismerve a termelési kapacitás eloszlását és ismerve a fogyasztási kapacitás eloszlását, meghatározzuk azt a transport szállítási tervet, ami a legolcsóbb. És akkor még egy adat rendelkezésünkre áll, az, hogy egy kiló kenyeret egy adott pontból a másikba elvinni, mekkora költséggel jár. És ez egy olyan probléma, aminek egy kicsit módosított változatát már a 18. század legvégén egy bizonyos Gaspard Monge nevű francia matematikus feltettem. Ő akkor még homokkupacokról beszélt, és azoknak az átlapátolásáról, de ugye minimális absztrakcióval lehet látni, hogy ezek nagyon rokon problémák.
Ezt Napóleon rendelte meg tőle, ugye? Tehát napóleoni háborúk idején volt ez.
Napóleonnak bizalmasa volt Monge. Úgy tudom, hogy ez a cikk, ami megalapozta a transport elméletet, az 1781-es, és Monge csak a 92-93 körül lett a gyarmatokkal és tengerekkel kapcsolatos miniszter, és később lett Napóleonnak a bizalmasa. Azt hiszem, hogy ez a kronológia, ő már a napóleoni kapcsolat előtt elkezdett transporttal foglalkozni, és hát többek között, ha jól tudom, akkor az vezette el ilyen magas körökig, hogy matematikában és azoknak különböző alkalmazásaiban nagyon komoly eredményeket ért el már korábban.
És az ókorban nem volt erre szüksége? Tulajdonképpen logisztikáról beszélünk, tehát hogyha ezt a szállítást nézzük, és a költséghatékonyságot, meg a megfelelő útvonal, a legrövidebb útvonal tervét, akkor logisztikáról beszélünk.
Így van, erről nem tudom sokat, de az a fantáziám, hogy ők ezt csinálták, és sokkal intuitívabban és
az kevésbé. Ókorban?
Így van. Tehát, hogy ösztönösen az ember megpróbálja a legolcsóbb, legkevesebb energiabefektetéssel járó szállítási tervet kitalálni. Nyilván mindenki minden nap megold transportfeladatokat, és ösztönösen nem azt választja, ami sok energiabefektetéssel, sok költséggel jár, hanem azt, ami kevéssel. Csak ennek a problémának a precíz, szigorú matematikai megfogalmazása, és a precízen megfogalmazott problémának a megoldása, ez az, ami váratott magára a 18. század végéig, illetve a megoldás az inkább a 20. századnak a szüleménye.
Mi ebben számodra a legnagyobb kihívás, vagy mi volt a legnagyobb kihívás?
Maga a transport probléma, annak a megoldása és a megoldás alatt hatékony algoritmusok, azok már igazából a 20. század közepétől fogva elérhetők. Tehát engem nem az vonzott, hogy ezeket a transport problémákat a lehető legjobban megoldjuk. Engem főleg az vonzott ebben a területben, hogy valahogy a transport költség segítségével definiált távolságok, azok nagyon természetes távolságfogalmat adnak olyan matematikai objektumokon, ami rengeteg valós életbeli jelenségnek a leírására használható. Mondom példának a hisztogramot, ami egy nagyon speciális megvalósulása a valószínűségi mértéknek, ami egy olyan objektum, ami rengeteg mindent leír. De az életben rendkívül sok helyen találkozunk hisztogramokkal, mindenféle kísérletet, amit végzünk, adatgyűjtés, az ad nekünk egyfajta tapasztalati eloszlást, valamifajta hisztogramot. És ezeknek a távolságát az én véleményem szerint az egyik legtermészetesebb módon transport feladatok megoldásával és a minimális transport költség segítségével lehet definiálni. És aztán ezek a távolságok, ezek olyan geometriákat adnak, amik rendkívül érdekesek és nagyon gazdag struktúra. És a matematikán belül ez az, ami engem ide vonzott, hogy a transport távolságokkal adott geometriák azok egy nagyon izgalmas külön világ, és akkor igazából a kutatócsoportomban is alapvetően ezeknek a geometriáját vizsgáljuk, akár a klasszikus mechanikai transport adott távolságokat, akár a kvantummechanikai transport adott távolságokat.
De majd visszatérünk, csak az jutott még eszembe, hogyha a logisztikánál maradunk, hogy ezt a pékség és üzletek viszonylatát említetted, de mondjuk, hogyha nemzetközi szállítmányozásról van szó, vagy akár légitársaságoknál, ugye, megtalálni a legköltséghatékonyabb megoldást, ez ugyanaz?
Így van, ugyanaz, sőt, az a gyanom, hogy minél nagyobban játszik az ember, annál fontosabb, hogy tényleg optimális megoldást találjon. Tehát még mondjuk egy városon belül szerintem el lehet lenni egy közel optimális, vagy nem annyira optimális szállítással, addig egy légitársaságnak valószínűleg milliárdjai múlnak azon, hogy az igazán jó szállítási stratégiát megtalálja.
Tehát, hogy ott az nem olyan, mint egy kamionnal szállítani, hanem ott le kell szállni, üzemanyagot venni, és akkor az hogy éri meg jobban?
Így van, tehát vannak olyan extra feltételek, amiket még szintén be kell venni a modellben.
Számos díjat kaptál, ezek közül melyek a legfontosabbak neked, vagy mi az, amire a legbüszkébb vagy?
Igazából van egy-kettő, amit kifejezetten számon tartok, és ezek közül nem is díjak, talán nem versenyeredmények. Tehát például eljutottam az egyetemistáknak a nemzetközi matek versenyére, a Diák Olimpiának egy megfelelője, és onnan sikerült egy bronzéremmel hazajönni, amire azóta is emlékszem. A díjaknál én a elnyert kutatási ösztöndíjakat, meg témapályázatokat sokkal fontosabbnak tartom, és azokat tartom inkább számon. Tehát például az, hogy Marie Curie ösztöndíjat nyertem 2019-ben Ausztriában. Arra nagyon jó szívvel emlékszek vissza, akkor az, hogy a Lendület program támogatását elnyertem 21-ben. Ennek a programnak a támogatásával csináljuk most a kutatócsoportunkat. Ezt nagyon lényegesnek tartom. Van két díj, amit kaptam egy Bolyai Társulattól, Schweitzer Miklós emlékdíj, ami azért is jól esett, mert akkor én Ausztriában voltam, és Magyarországon kaptam ezt a díjat, tehát azt a fajta érzést közvetítette, hogy itthon sem felejtettek el. A másik pedig most 24-ben az MTA-nak az Alekszics György díja, ami azért kedves nekem, mert mégiscsak egy akadémiai díjról van szó. De nem az akadémiai díjról, mert az egy másik, az egy sokkal komolyabb dolog, de az akadémiának az egyik díjáról van szó.
Valószínűleg a kívülálló vagy a laikus el nem tudja képzelni, hogy egy matematikus hogyan dolgozik. Egy olyan matematikus, aki egy kutatóintézetben van, de ahogyan mi korábban beszéltünk már így az interjú előtt, az, hogy hogyan hasznosul mindaz, amivel foglalkozol, vagy az a gyakorlati életben, vagy különböző területeken, hogyan hasznosul, ahhoz neked nincs közöd. Gondolkodtam azon, amikor arról volt szó, hogy ausztriai ösztöndíjat kaptál, és akkor 4 évig ott dolgoztál, hogy az mennyiben más, mint itthon. Inspiráló be egy külföldi közeg?
Nem gondolom, hogy a közegnek az inspirálóság az attól függene, hogy külföldi vagy itthoni. Nekem az a szerencsés helyzetem, hogy igazából az IST Ausztria, ahol dolgoztam, az is egy rendkívül inspiráló kutatóintézet volt, egy kifejezetten új és nagyon ambíciózus kutatóintézet Bécs mellett, és a Rényi Intézet szintén. És igazából az én munkafeltételeim, munkakörülményeim is meglehetősen hasonlóak. Felfedezés orientált, kíváncsiság vezérelt kutatást kell csinálni, azt kellett ott is csinálni, itt is, és ehhez a lehetőségek adottak, infrastruktúra, nyugalom, tanítási kötelezettségnek a minimalizálása, ez mindkét helyen jelen volt. Nyilván ez egyetlen különbség, vagy az egyik fontos különbség az úgy általában az intézetnek az anyagi ellátottsága, de ez következik a két ország anyagi helyzete közti különbségben.
Uh-huh. Viszont az ösztöndíjból és a díjakból az derül ki, és a versenyekből az derül ki, hogy a Rényi kutatói szem előtt vannak.
Így van, tehát a Rényi az egy rendkívül sikeres intézet. Most mondanám példaként azt, hogy az Európai Kutatási Tanácsnak, a European Research Council-nak a legrangosabb témapályázatán, ERC pályázaton 11 Rényis kutató nyert eddig. Ezek tényleg rendkívül magas presztízsű témapályázatok. Nemrégiben én is próbáltam pályázni sikertelenül, de ahhoz elég jó eredménnyel, hogy ezzel kvalifikáltam magamat egy magyarországi kompenzációs pályázatra, aminek az eredményét még várjuk, de optimisták vagyunk. Szóval, hogy ez egy rendkívül kompetitív pályázat, és 11 Rényis kutató már megnyerte ezt. Elég azt mondani, hogy itt arról van szó, hogy egy nyertes pályázat olyan 1,5-2 millió eurót kap 5 évre, ami alapkutatásban, ami igazából eszközigénytelen, az rendkívül nagy pénz.
Nagyszerű. Hogyha visszatérünk ahhoz, hogy a kutatási területet hogyan jelenik meg a gyakorlati életben, tehát akár anélkül, hogy az ember ezt tudná, kiderülhet most a hallgatóink számára, hogy pontosan ez a témakör van a mögött, például a közgazdaságtanban vagy a pénzügyi szférában hogyan jelenik meg az optimális transport. Ez fontos lehet, és szerintem nincs a fejünkben.
Így van. Nagyon közvetlen a kapcsolat a közgazdaságtannal. Ennek az egyik illusztráció az, hogy a téma 20. századi nagy továbbvívője és továbbfejlesztője a szovjet Leonid Kantorovics, ő pont közgazdasági Nobel-díjat kapott 1975-ben, ami ugye nagy szó volt szovjet matematikusként közgazdasági Nobel-díjat kapni. És az egyik kulcsállítás ezzel kapcsolatban megvilágítja a transport problémák és a közgazdaság közti viszonyt, az úgy lehet talán legtömörőben megfogalmazni, hogy egy szállítási folyamat során realizálható maximális profit, ez megegyezik a minimális transport költséggel. Ez egyfajta ilyen dualitási elv, és összeköti a transport költséget a profittal.
Ezzel hol találkozunk?
Hogyha egy cégnek az a feladata, hogy ő maga vezényelje el a szállítást, és cserébe megszabhatja az eladási és a vételi árakat, akkor amikor ő kitalálja, hogy hogyan optimalizálja az eladási és a vételi árakat, akkor egy optimális transport problémát old meg, ennél pontosabban, egy optimális transport problémának a duálisát. Ami most jelenlegi használatra mondhatjuk azt, hogy kb. Ugyanaz a feladat. Tehát tényleg ez azt mutatja, hogy egy profit maximalizási feladat az lefordítható egy transport feladatra. Tehát egészen direkt a kapcsolat.
És a tőzsdén, tehát hogy a tőzsdei folyamatokban is tetten érhető ez?
Igen, azt kevésbé tudom. Annyit tudok, hogy a tőzsdei folyamatok, mint véletlen folyamatok modellezésében a valószínűség és a valószínűségi mértékek azok elsődleges szerepet játszanak, és a valószínűségi mértéken, ugye említettem a hisztogramokat, amik egészen speciális megnyilvánulásai ezeknek, azokon a minimális transport költséggel definiált távolság az egy nagyon-nagyon természetes távolság, tehát hogyha mintázatokat akarunk észrevenni, ilyen véletlen folyamatokban, akár ilyen nagy klasztereket, tehát ilyen egybefüggő tömböket, akár kívülálló, ilyen outliernek nevezett a többségtől elszakadó, eltérő elemet, akkor ahhoz, hogy ilyeneket észrevegyünk, az valamilyen távolságot szükséges tekinteni, és az egyik legtermészetesebb választás az a transport távolság.
Ugye nem beszéltünk még arról, hogy miért választottad ezt a területet. Hogyan figyeltél föl erre? Nyilván a matematika közel állt hozzád, és majd erről is beszéljünk egy picit, hogy az ember hogyan jegyzi el magát ezzel a tudományággal, és hogy mi izgatott ebben téged.
Igen, tehát a PhD tanulmányok alatt én főleg izometriákkal, meg izomorfizmusokkal foglalkoztam, ami azt jelenti, hogy adott egy struktúra, amin akár egy távolságfogalom, vagy akár egy algebrai művelet adott, akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy mik azok a transformáció ennek a struktúrának, amik valahogy megőrzik azt a távolságot, azt a műveletet, vagy akár azt a relációt, amit éppen tekintünk. Tehát például egészen konkrétan az izometriák, azok egyszerűen csak távolságőrző leképezések. Tehát mit tudom, egy négyzetnek az izometriái, azt pontosan tudjuk, hogy micsodák, forgatások, tükrözések, és ennyi. És a négyzetnél kicsit bonyolultabb struktúrákon foglalkoztam ezzel a PhD időszak alatt, és az egyik ilyen struktúra, ami szembe jött, az pont a valószínűségi eloszlásoknak a tere volt optimális transport távolságokkal ellátva, és ott annyira vagány, annyira érdekes volt az alapstruktúra, amin dolgoztunk, hogy elkezdett érdekelni maga az az elmélet, ami kialakítja az alapstruktúrát, és ez pedig az optimális transport elmélete. És akkor a kollégáimmal elkezdtük belásni magunkat. Van két olyan szerzőtársam, akikkel nagyon hosszan dolgoztunk együtt, Gehér György és Titkos Tamás a két név. Tamással továbbra is szorosan együtt dolgozunk, a Gyuri azóta egy kvantum technológiai startupnál dolgozik Angliában, tehát inkább a kvantum irányba ment el. Na, szóval, hogy akkor velük elkezdtünk a izometriákon kicsit túl lépve, nem az jó szó, hogy túl lépve, mert maguk az izometriák is érdekesek, de hogy ezen kicsit átverekedve magunkat, elmentünk az elmélet magjáig, és akkor azt is megértettük, és próbáljuk használni a kutatás során.
Számodra a klasszikusból a kvantum felé, vagy a kvantummechanika felé történő elmozdulás az egy előrelépés, vagy egyszerűen csak egy másik terület?
Időrendileg inkább visszalépés, mert én a mester szakdolgozatomat a mesterképzésben kvantuminformációból írtam, és akkor később fordultam az izomorfizmusok, izometriák felé, és akkor onnan meg az optimális transport tájékára. Ezek így különálló dolognak tűnnek, de igazából az egészen matematikai analízisen belül van, tehát hogy egy nagy tématerületnek különböző kisebb részterületei.
De kutatás szempontjából, mert az ember azt gondolná, hogy a kvantummechanika ma számos új irányt, vagy új lehetőséget kínál.
Így van. Hát például a transport elméletnek a kvantummechanikai megfelelője az rendkívül friss. Azok a cikkek, amik azt a fajta kvantummechanikai transport fogalmat definiálják, amit mi szeretünk használni, azok 2014, 16, 19 ilyesmi években születtek. Tehát így van, hogy ez az általános jellemző, hogy a kvantummechanika az kicsit újszerű a klasszikushoz képest, ez jelen van a transportban is. A klasszikus transport, ugye tényleg Monzs Kantorovics már volt, de igazából a 20. század második félre még lehet említeni Brunét, vagy a 21. század elején azokat, akik Fields-medált kaptak, Figali és Villani. Szóval, hogy a klasszikusnak van egy nagyon-nagyon szilárd fundamentuma, és a kvantum ehhez képest teljesen új.
Az, hogy most a kvantummechanika területén dolgozol, vagy ott kutatsz, az mit jelent?
Igen, úgy általában a kvantummechanika való életben ott jelenik meg, hogy az atomi és szubatomi, tehát atomnál kisebb egységeknek a működését írja jól le, ahol a klasszikus mechanika már nem precíz csődöt mond. És ezen belül, tehát igazából azt remélik azok, akik a kvantummechanikai transport elméletet kiépítették, és mi is azt reméljük, aki ennek az építkezésnek talán részesei vagyunk, hogy hasonló szerepet fog a kvantummechanikán belül betölteni a kvantumoptás transport, mint a klasszikus mechanikán belül a klasszikus optás transport. Uh-huh. És mi ez a szerep például, hogyha már szóba jött a mechanika, akkor mechanikában az egy probléma, akár klasszikusan, akár kvantumban, hogy nagyon sok test esetén a sok test problémát nem tudjuk megoldani. Tehát, hogy fel tudjuk írni a Newton egyenleteket klasszikusan, vagy a Schrödinger egyenletet kvantumosan, de annyira bonyolult, hogy nem tudjuk megoldani. Valamilyen közelítő megoldásra van szükségünk, és mind a klasszikus, mind a kvantum esetben van egy másik egyenlet, amivel elég jól tudjuk helyettesíteni a precíz, sok testet bevonó nehéz egyenletet valami egyszerűbbel, ahol részleteket elfelejtünk, bizonyos pontatlanságokat elkövetünk, de mégiscsak legalább meg tudjuk oldani. És amikor azt akarjuk kvantifikálni, annak akarunk valami mérőszámot adni, hogy mekkorát csaltunk, mekkora a tévedés a valóság és a mi egyszerűsített modellünk között, akkor mind a klasszikus, mind a kvantummechanikában ezek a transporttávolságok, ezek lesznek a jó mennyiségek, amik kvantifikálják, hogy mi a hiba. Mm-hmm. És például azok a francia úriemberek, a Gauss, François Gauss és társai, akik bevezették az első olyan kvantum transport távolságot, ami a mi ízlésünk szerint igazán izgalmas. Ők pont erre használták, hogy kvantum soktest problémának a megoldásait közelítő egyenletek precizitását mérték ezzel a kvantumozási távolsággal.
Most eszembe jutott, és lehet, hogy nem ide tartozik, de tegnap egy science fiction volt a téma az egyik műsoromban, ahol időutazásról volt szó. Szerintem közel vagyunk, nem?
Ez egy gyakori képzett társítás, tehát amikor egy általános matematikai közegben azt mondom, hogy kvantum és optimális transport, kvantum transport, akkor mindenki időugrás, térugrás és itt tovább.
Tehát pedig
egy...
nem?
Nem, de valahogy ez egy természetes asszociáció, tehát a szavaknak az összetétele.
Azt is olvastam, hogy az optimális transport kutatás fejlődött az algoritmus és a számítástechnika fejlődése révén.
Így van, így van. Aha. A transport elméletnek segített sokat az, hogy a algoritmus elméletben megtalálták a lineáris programozási feladatnak egy gyors megoldását, és a számítógép odáig fejlődtek, hogy a elméletben gyors lineáris programozási problémák megoldásait szolgáló algoritmusokat, azokat lehetett valóban gyorsan implementálni. Ez a két dolog vezetett ahhoz, hogy a klasszikus transport problémát ma már ténylegesen gyorsan meg tudjuk oldani nagy feladatokra is, tehát akár mint egy ország, mondjuk egy vasúti logisztikát tekintve is, mert ami a matematikai modell, az egy speciális lineáris programozási feladat, amit egyébként a Kantorovics dolgozott ki ennek az elméletét, és azt az algoritmus elmélet fejlődése miatt tudjuk most már elméletileg és gyakorlatilag is rövid idő alatt megoldani, és az, hogy ez az idő az mennyire rövid, ez attól függ, hogy milyen gyors számítógépeink vannak, és hát ugye a számítás technika villámgyors fejlődése miatt meg egyre gyorsabb számítógépek vannak.
Virosztek Dániel matematikussal Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk a matematikával, maradjanak.